angyalok kenyerét adta nekik. Hát ha már nekem kell gondoskodnom rólatok, izraeliek, akkor gondoskodom, nem akár. És akkor azt kellene mondanunk, hogy jó, jó, hát tudjuk, hát Isten gondoskodik. De hát ő nem változik. A zsidók 13.8 azt mondja, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Akkor, amikor a te szükségedet látja, akkor is gondoskodik, és akkor is ugyanebben a stílusban gondoskodik. A Bibliában van egy olyan elv, hogy a következő az mindig jobb, mint az első. Hát angyalok kenyerénél jobb kenyeret lehet még adni a Földön. Úgy hívják, hogy Jézus. És igen, lehet jobb kenyeret adni. Igen, tartotta ezt a logikát a mindenható Isten, hogy adott még jobb kenyeret. Az egyszerű fordításból a János 6.32-33-ban azt olvassuk, hogy erre Jézus így válaszolt, igazán mondom nektek, nem Mózes adta nektek azt a mennyei kenyeret. Az igazi mennyből jövő kenyeret atyám adja nektek, mert az igazi, Istentől származó kenyér az, aki a mennyből száll le, és életet ad minden embernek. Nem csak, hogy jobb a kenyér, hanem a hatása is lényegesen, hisz a pusztai vándorlás alatt a manna az csak Izrael fiaira vonatkozott, illetve azokra a nem zsidókra, akik velük együtt kijöttek egyből, és ott éltek közöttük. Itt azt olvastuk, hogy már minden emberre vonatkozik. És igazi, és mennyből jövő kenyér, és életet adó kenyér. És egyáltalán nem csodálkozunk, hogy maga Jézusnek ez a kinyilatkoztatása, pedig az 5000 ember vendégelése után a kenyér szaporítás csodájának kapcsán hangzik el, és mondja ezt el tanításképpen azoknak, akik ott hallgatták. Szóval az élet kenyere megjelent Jézus Krisztusban. A kezdő történetünkben, amikor olvastuk, Józsué azt mondja Jerikónál, amikor föltekintett és látta, hogy egy férfi áll előtte kivont karddal a kezében, hogy odament és megkérdezte, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez. Egyrészt az idő az egy érdekes, de ami ennél sokkal-sokkal látványosabb és fontosabb, az pedig az, hogy maga Isten a kezdeményező. Ő választja ki azt az időpontot, amikor megjelenik Józsuénak. Érdekesség, hogy megvárja az őrseregének vezetőt azt, hogy Józsué oda menjen hozzá. A kezdeményezést meghagyja neki a mindenható Isten. Miután kivont karddal állt ott, bár nem lett volna dicsőséges, de hát elfutni is elfuthatott volna Józsué. Szerencsére nem azt tette, hanem oda ment hozzá, és azt olvastuk a 15. versben, hogy ord le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig így tett. Ugye, amikor a Bibliában leírt történetek alapján, amikor angyal jelenik meg egy embernek, akkor az általában fölemeli az embert, és nem engedi, hogy imádja őt. Az ismert szófordulat az, hogy szolgatásod vagyok, és a idé. Itt erről szó nem volt, tehát az Úr seregeinek a vezére cím alatt meggyőződés maga Jézus mutatkozott be ott Józsuénak. Valószínű Józsué nem tudott volna a Jézus névvel mit kezdeni, már ugye mi időben utána vagyunk Józsué jóval előtt. De azért a jelenlétéből a szentség, mint tulajdonság megjelenik. Most ez Istennek a tulajdonsága, mármint a szentség. Ha ő valahol megjelenik, akkor jön vele együtt. Nem lehet részekre szakítani, hogy a gyógyító Isten megjelent, de a Szent Isten az otthon maradt. Szóval nem úgy működik. Ha ilyen szempontból gondolkodunk, akkor ugye a betlehemi jászol megszentelődött. Azok a közös vacsorák, amit Jézus a vámszedőkkel együtt elköltött, megszentelődött, mert hogy vitte magát, benne volt. Amikor az élet kenyere megjelent a Földön fizikailag látható módon, fizikai testbe zárva, akkor megjelent a szentség ugyanúgy vele együtt. Még akkor is, ha lehet, hogy a dicsősége kicsit rejtve volt, valószínű a környezet, mármint az emberek korlátozott felfogó képessége miatt, mert abban a pillanatban, amikor a megdicsőülés hegyén ugye egy pillanatra feloldódik ez a korlátos pillanat, abban a pillanatban látják a tanítványok, akik ott voltak vele, Illést, Mózest, a fényességet, szóval a dicsőség is ott volt vele. Mindannyian gondolom egyetértünk abban, hogy Jézus nem a halála után szentelődött meg, hanem földi életében is szent volt fizikai testben, mint ahogy előtte és azóta is. Innentől kezdve, ha Jézus benned él, akkor szent vagy. Mert hogy nem tudja otthon hagyni a szentségét. Nem tudja azt megtenni, hogy csak a megváltásával hozza, és a többi félretevődik. Időnként szeretjük ezt a kijelentést úgy eltolni a jövőbe, hogy hát igen, majd, egyszer, mondjuk oda át, akkor már persze. Na de itt nem lehet az, hogy nem is akarunk szentek lenni? Tudom, buta a kérdés, nem kellene ilyet föltenni, de hát Krisztus él benned. Nem tudom, hogy kinek milyen volt a tegnapi napja, vajon minden reakciódban megjelent ez a Krisztusi szentség. Nekem mindegy, nem én vagyok a mérce, de benned van. Tehát régen meséltem az óvodás kislányt, aki Biblia körül hazafelé menet. Ugye anyuka kérdezi a kislányát, hogy mi történt a Biblia körbe, és akkor egyszer a kislány is kér, hogy anya, Jézus tényleg bennünk él? Persze. Darabig csönd. Jézus nagyobb, mint mi? Hát persze. Nem kéne néha kilátszani egy kicsit? Jó kérdés. Szóval néha ki kellene látszani, nem? És nekünk meg nem időnként jónak hangzó kifogásokat keresni, hogy miért is nem vagyunk szentek. Mert hogy benned él. Az nem csak az élet kenyere, hanem a szent is. Ott van belül. Mert hogy benned él a szeretettel is. És ha ténylegesen nagyobb az, aki benned él, már pedig nagyobb, akkor teljesen egészséges, hogy az időnként kilátszik. Néha gondunk akad azzal, hogy is tudjuk a dolgainkat összeegyeztetni. Eszembe jutott Nick Vujicicnak a számomra egyik híres mondata, hogy elérkezett az életembe az a pillanat, amikor el kellett döntenem, hogy dühöngök azért, ami nincs, vagy hálát adok azért, ami van. Szóval, melyik oldalról nézem a poharat? Mert a Bibliának van egy határozott felhívása felénk, méghozzá az 1 Tesszalonika 5.18-ban, amikor azt mondja, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus általati javatokra. Az egyszerű fordítás azt mondja, hogy minden körülmények között hálát adjatok. Lehet, hogy ez egy nehezebb felhívás, mintha úgy szólna ez a felhívás, hogy mindenért panaszkodjatok, ami nehéz, vagy ami kellemetlen. Lehet, hogy nehezebb mindenért hálát adni, de biztos, hogy sokkal értékesebb gyümölcsöt terem. Néha, és most csak magamról beszélek, szóval néha én elkövettem azt a hibát, hogy megpróbáltam az adott helyzetben megkeresni azt, ami jónak tűnik, vagy amiről feltételeztem, hogy jóvá válhat, és azért próbáltam hálát adni. Az igévers nem azt mondja, hogy keresd ki a jót a helyzetedbe, és azért adjál hálát, hanem azt mondja, hogy mindenért vagy minden körülmények között hálát. A rosszért. A rossz egy mindjárt ki tudom mondani, egy relatív fogalom. Mert hogy mihez képest rossz? Ha a Róma 8-ból tartom azt az igeverset, hogy minden javunkra van, vagy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik, a mindenben minden benne van. Időnként a fizikai világban is rá tudunk csodálkozni egy-egy alkotásra, és ha megismerhető vagy megismerjük a keletkezés körülményeit, néha rádöbbenünk, hogy iszonyú nehézségek közepette született meg az az alkotás. A végeredményen már nem látszik a nehézség, nem látszik a fájdalom, vagy a gyász, vagy bármi, de az útnak része volt. Szóval mindenért hálát adjatok. Nem idegen ez, hogy úgy gondolkodom Istenről, hogy hát miért engedne meg rosszat, hát ő egy jó Isten. Az első emberpár lehet, hogy a saját élete szempontjából tragédiát élte meg a bűnbeesést. De ha nincs bűnbeesés, nincs hazai kereszt. És akkor most hogy tudom eldönteni, hogy jó volt vagy rossz? Szóval amikor azt írja a Biblián Ézsaiásban, kicsit magasabbak a mindenható gondolatai, mint a mi gondolataink, akkor nagyon is jól próbálja érzékeltetni azt, hogy Istennek a terve jó terv, amiben sok minden benne van. Igazából az, hogy létezik gonosz, meg mit tudom én, nem különösképpen hatja meg. Biztos mondtam már, és lehet erős a kifejezés, de a gonosz csak addig létezik, amíg Isten az életet meg nem vonja tőle, mert hogy tőle kapta. Szóval, utolsó igeversünk, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Le van írva ebbe az igeversbe, hogy nem a kárunkra kéri ezt Isten, hanem a javunkra. Amikor a felhívás úgy hangzik Jézus szájából, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, hát nem azt mondom, hogy ez a világ természetesebb dolga. Mert hogy nem. De azért az sem volt a világ legtermészetesebb dolga, amikor a kereszten az az ima hangzik el, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Na de, hát ő él benned. A szent, az igaz, az élet kenyere, ő él benned. Akkor miért lenne idegen ilyen gondolat? Miért lenne idegen az, hogy mindenki számára elérhető az élet kenyere? Hogy mindenért hálát adjak? Hogy mindenért megbocsássak? És sorolhatnám a kicsit nehezebb dolgokat egymás után. Hát ő él benned. Csak engedni kell, hogy kilátszon. Nem kell attól félni, hogy majd 3 évtized múlva elérem. Most él benned. A frissen megszületett gyermek Jézus hozta a szentséget magával. És mindent. Megszólalni még nem tudott emberi nyelven, de a mindenható, a teremtő ott volt. Abban a csöpségben. Együtt. Nem lehet részek leszaggatni, és nem érdemes. Szóval hálásak lehetünk azért, hogy az élet kenyere lejött a földre. Hogy életet ad, és megszenteli a környezetet. Amikor Jézus itt élt a földön, nem volt olyan szituáció, ahonnan megfordult volna és ott hagyta volna, mert hogy túl mocskos, túl bűnös, túl ilyen, túl olyan. Érdekes módon megérintette a halottat, és nem a halott érintése miatti tisztátalanság jött Jézusra, hanem a Jézusban levő élet ment át a halottra. Megérintette a leprást, és nem a lepra terjedt át Jézusra, hanem a Jézusban levő egészség ment át a leprásra. És folytathatnánk a sort. Ő él benned. Engedd, hogy látj. Amen. Álljunk fel, és közösen imádkozzunk, adjunk hálát a mindenható.